Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 96. Zsoltárunk első 4 versének éneklésével kezdjük. A 96. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Énekeljetek minden népek! Fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, figyeljünk hitvallásunk tanítására a Heidelbergi K.T. 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk olvasni, amely a parancsolatok magyarázata, azon belül pedig a harmadik parancsolat magyarázata.
Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába neved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük. A végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék.
Kedves testvéreim, mielőtt imádkoznánk, szeretettel köszöntjük ezen a mai vasárnapon a gyermekeket a templomunkban újólag, mert a mi kultúránkban minden évnek majdnem két kezdete és két vége is van. Egyfelől az iskolai tanévnek a kezdete, az a családos emberek életébe fölér egy évkezdéssel, és a vége meg egy évnek a lezárásával. Hát ezen a mai vasárnapon együtt vagyunk, most majd újra felszaporodó létszámban, felnőttek, szülők, nagyszülők és gyermekek. Örülünk minden gyermek érkezésének, és kívánjuk, hogy Isten ebben az új tanévben adjon nekik elég erőt, hűséget, hogy azokat a képességeket, amit Istentől kaptak és kaptatok, jól tudjátok kamatoztatni az ő dicsőségére. És így kérünk és kívánunk áldást a pedagógusokra is, és azokra is, akik itt a gyülekezetünkben, a gyerekmunkában szeptembertől május végéig, júniusig intenzíven kapcsolódnak be. Isten tartson meg bennünket! Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert tisztelettel, alázattal és hódolattal mégis szánkra vehetjük a te nevedet, hogy dicsőítsünk téged azért, aki vagy, és amit megmutattál nekünk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk téged, és a te nevedre szálljon minden dicsőség és minden dicséret, ami ajkunkról, mert kegyelmes Úr vagy, aki felhoztad ezt a napot is mireánk, azért, hogy áldásaiddal megtöltsed a mi életünket. Köszönjük te neked, hogy te előtted állhatunk, és köszönjük, hogy te reát tekinthetünk, nem csak ennek az Isten tiszteletnek a kezdetén, hanem az iskolai esztendő kezdetén is. Kérünk, hogy áld meg gyermekeinket, tanulóinkat, hogy ebben az évben is a tőled kapott tehetségüket a te dicsőségedre kamatoztathassák. Áld meg erővel azokat, akik őket tanítják, világossággal és egyszerűséggel, és kérünk, hogy így áld meg azt a tanítói szolgálatot is, ami a mi gyülekezetünkben is zajlik, vasárnapról vasárnapra. Urunk, emlékezzél meg rólunk, szentelj meg bennünket, hogy igaz, tiszta közösség lehessünk a te színed előtt, akikhez szólhatsz, és akik megértik és megcselekszik a te szavadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 329. dicséretünk második versének éneklésével keresztelői szertartásra készüljünk. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén.
Engemet, hogy társul.
szeretettel köszöntjük a mai napon gyülekezetünkben Szőke Ákost és feleségét, Klárát, akik elhozták Zita nevű második kisgyermeküket, hogy itt a keresztség sákramentumában részesüljön közöttünk. Kedves testvéreim, gyertek fennállva, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetében olvassuk a mi Urunk Jézus Krisztus szavait, aki mennybe menetele előtt így szólt tanítványaihoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szavait olvassuk a keresztség sákramentuma szereztetésekor, és amikor ezeket a szavakat halljuk, akkor szinte óhatatlan, hogy ne gondoljunk arra, hogy ezeket a szavakat egy búcsúzáskor mondja el Jézus Krisztus, amikor is elmegy a feltámadása után innen a földről a mennybe, az Atya jobbjára. És talán mindannyiunkban, akik figyelmesen hallgatjuk és olvassuk ezeket a sorokat, fölmerül az a kérdés, hogy egy búcsúzó személy hogy mondhatja az ott maradóknak azt, hogy én veletek vagyok. Vagy egyáltalán miért mondja Jézus ezt az övéinek, hogy én veletek vagyok, mikor éppen elmegy. Ennek az okát láttatja velünk maga az ige szakasz, amelyben Jézus arról beszél az övéinek, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népeket. Klárikám, mi a baja, tudjuk?
Foga jön.
Hát azon nem tudunk segíteni most. De annyit meg tudunk tenni, jó, hogy amíg a keresztségre sor nem kerül, addig megkérünk valakit, aki nem te vagy, hogy oda az oldalterembe lépjen ki vele, jó? Jó, egy nagymamát vagy valakit, akit úgy elfogad. És majd fogunk szólni nem sokára, néhány percen belül. A kis Zita ebből, amit én most elkívánok mondani, még nem sokat értene egyébként, de az nagyobb baj, hogyha a szülők nem hallják, meg a keresztszülők, meg a családtagok, amiről beszélni szeretnék. Nos, tehát Jézus Krisztus szavait halljuk itt, aki elmegy közülünk a mennybe, és egy nagy feladatot hagy az ő tanítványaira, ez a nagy feladat pedig az, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népeket. És ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell, hogy mondjuk, akár pedagógusnak születtünk, vagy gyakorló pedagógusok vagyunk, akár nem, hogy Jézus valami olyan feladatot adott a tanítványainak, ami emberileg nézve rendkívül nehéz feladat. Mondhatnánk azt is majdnem, hogy lehetetlen feladat. Meggyőzni embereket, megtanítani embereket, rávenni embereket arra, hogy azt csinálják, amit mi tanítunk nekik, ez egy rendkívül nehéz feladat. A gyermekeinket nem tudjuk sokszor arra rávenni, hogy úgy gondolkozzanak, ahogy mi gondolkozunk. Hogy úgy cselekedjenek, ahogyan mi magunk cselekszünk. Hát, ha még figyelembe vesszük azt, hogy Jézus itt arról beszél az ő tanítványainak, hogy azt kell megtanítanotok az embereknek, hogy az én követőim legyenek. Hogy az én tanítványaimmá váljanak. Jézus missziói parancsa minden időben érvényes, és nekünk keresztjén embereknek, keresztjén közösségnek is örök feladatunk mindaddig, amíg a mi Urunk Jézus Krisztus vissza nem érkezik közénk. És ezt nem csak a gyülekezetben gyakoroljuk, ezt a szolgálatot és ezt a feladatot, hanem gyakoroljuk a családjainkban. Amikor egy kisgyermeket megkeresztelünk, akkor a szülők arra nézve tesznek fogadalmat és ígéretet, hogy gyermekeikkel Isten világát, Jézus Krisztust megismertetik, és minden erejükkel azon lesznek, hogy a gyermekük Jézus Krisztusba, mint megváltóba, mint az élet értelmébe belekapaszkodjon, és ő vele járjon. Vajon meg tudjuk-e ezt tenni? Akik gyakorló szülők vagyunk, azt hiszem elmondhatjuk mindannyian, hogy ez a küldetés számunkra is lehetetlen küldetés. Valamikor régen csak az emberi szó volt, mint eszköz. Ma a virtuális világ is a rendelkezésünkre, hogy gyermekeinket meggyőzzük arról, hogy miért jó Jézust követni, de a feladat nem lett egyszerűbb, és a mi erőnk sem lett több. Mi az, ami mégis erőt ad nekünk, vigasztal bennünket? Ez nem más, mint Jézus Krisztus szava, az a szó, amelyben noha testileg elmegy a tanítványoktól, mégis mit mond nekik? Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hogyan lehet Jézus Krisztusról igaz bizonyságtétellel szolgálni gyermekeink előtt? Úgy, hogy ő velünk van. Úgy, hogy ő velünk van. Kedves testvéreim, ha nincs velünk Jézus Krisztus, akkor minden beszédünk és minden szavunk csak üres történet vagy történelem, ami róla szól. De Jézus azt ígéri, hogy velünk van. És ez megvigasztal bennünket, hogy nehéz feladatot kaptunk tőle, és nehéz feladatot vállalunk föl, de ő velünk vagy. Kívánjuk, hogy legyen ez minden időben a ti vigaszotok. Amikor úgy érzitek, hogy a kis Zita, meg a másik kislány, a Klárika, ha jól emlékszem a nevére, mert most nem írtam föl, ha úgy érzitek, hogy nem fogják az adást, hogy mintha nem menne a szívükbe, lelkükbe be ez az Isten és Jézus dolog, akkor vigasztalódjatok, hogy Jézus velünk van. Jézus velünk van. Melyik Jézus? Az, aki azt mondja itt magáról, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ez, hogy ő velünk van, számunkra erőt is jelent. Nem csak vigasztalást, hanem erőt ahhoz, hogy kitartással legyünk az ő személyének tanítói, és hogy nagy erővel merjük újból és újból minden időben az ő drága evangéliumát hirdetni a mi gyermekeink előtt. Mert olykor nem csak vigasztra szólunk, hanem erőre is. Melyik az a szülő, aki nem mondaná el élete folyamán, hogy már elmondtam neki. 5 éves korában is, 8 éves korában is, 14 éves korában is, nincs már erőm, hogy többet tegyek azért, hogy ő Jézus tanítványa legyen. Testvéreim, van erő, mert Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy szülő sem mondhatja azt, hogy nincs erőm arra, hogy Jézusról bizonyságot tegyek. Mert Jézus velünk van. Velünk maradt. Harmadsoron arról szólok nektek, hogy Jézus velünk léte, az nem csak vigasz, nem csak erő, hanem fegyelem is számunkra. Mert az ember olykor azt gondolja, hogy ez a Jézus dolog, ez annyira mégse fontos az életünkben, és talán a gyereknek is vannak fontosabb dolgok az életében, amit meg kell tudnia, amivel szembesülnie kell, és hagyjuk ezt a Jézus dolgot későbbre. Az, hogy Jézus velünk van, fegyelmez bennünket. Övé minden hatalom menjen és földön. Ő a leghatalmasabb személy, aki mellénk állt. És mi nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla. Hogy nem teszünk róla bizonyságot. Olykor szükségünk van erre, mert Isten áldásait elvárjuk, de nem számolunk azzal igazából, hogy ő velünk van. És hogy adhatna nekünk áldást, ha mi fegyelmezetlenül csak akkor jövünk elé, amikor a kezünket kell tartani, mert szükségben vagyunk. Bátorítunk benneteket arra, hogy éljetek úgy, abban az isteni fegyelemben gyermekeitek előtt, hogy Jézus veletek van. Szokták mondani, hogy a templom Isten háza. De a mi Úrunk Jézus Krisztus az ő szent lelke által ott van a mi otthonainkban is. Ott van velünk az utcán is. És itt van velünk az ő házában is. Nem úgy van ez, hogy eljövünk vendégségbe Istenhez, aztán hazamegyünk a kis magánéletünkbe, hanem bennünket, keresztény embereket azt fegyelmez, otthon is, szabadságon is, boltban is, piacon is, buszon is, meg minden egyéb helyen, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, én veletek vagyok. És az ő jelenlétében, aki minden hatalom menjen és földön az ember, nem élhet akárhogyan. Intünk, bátorítunk benneteket arra, hogyha vigaszra, erőre van szükségetek, jusson eszetekbe, Jézus velünk van. S ha ellankadnátok, jusson eszetekben az, hogy ő tart velünk az úton. És ővele minden a miénk, nélküle pedig mindent elvesztünk. Isten áldjon és szentelje meg benneteket, szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, akik ott éltek gyermekek körül, hogy szolgálatotok, bizonyságtételetek jó végbe mehessen. Amen. Két kérdést teszek most föl nektek, amelyre kérem, hogy válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint, fennállva és a gyülekezet színe előtt. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogy egyszer, amikor majd felnő, ő maga önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett élő hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásába. Kedves testvéreim, tegyünk most vallást mindannyian közösen a mi hitünkről, ahogyan minden keresztjének teszik ezt az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy kegyesnyénk közösség és anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki hitünk szerint most is velünk vagy és mellénk állsz. Megköszönjük te neked a kis Zita életét, és arra kérünk téged, hogy könyörüljél meg ő rajta. Egyfelől, hogy elmúljanak most az ő fájdalmai, másfelől pedig kérünk téged azért, hogy ajándékozz meg őt az örök élettel. Hisszük, hogy igéd által munkálod az üdvösséges hitet a mi szívünkben, szent lelked jelenlétében, és így kérünk téged, áld meg az ő szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, és mindazokat, akik körülveszik őt, hogy készséggel, bátorsággal és hittel hirdethessék neki minden időben a rólad szóló igét és evangéliumot. Áld meg bennünket, gyülekezetet is, hogyha ide érkezik közénk és hozzánk, hadd legyen itt is veled élő igaz találkozása. Vidd jó végbe a család döntését, s fogadd a mi hálánkat mindazért, amit mindez idáig tettél velünk és érettünk. Amen. Zita, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, a 134. Zsoltárunk éneklésével kérjünk áldást a gyermekre és családjára. A 134. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük, Úrnak szolgái mindnyájan. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat mégan, kinyík az ő házában éjjel, vigyázva vagytok hőséggel. Kedves testvéreim, a továbbiakban heti Zsoltárunkat olvasom, a 15. Zsoltárt, ahol a következőket találjuk megírva. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Kedves testvéreim, a 15. Zsoltárban Dávid egy olyan kérdést tesz fel, ami csak ritkán szokott ebben a mai világban eszünkbe jutni. Ritkán jut eszünkbe, mert a gondolkozásunk egy kicsit megfordult, és talán nem volt ez a kérdés, hogy mentsük egy kicsit magunkat, Dávid korában sem általános. Mert Dávid azt kérdezi ennek a Zsoltárnak az elején, hogy ki lehet az Úr sátrának vendége. Dávid idejében még nem volt templom, kőből épült templom, hanem a szent sátor volt fölállítva ott Jeruzsálemben, Dávid palotája mellett. És talán amikor Dávid rátekintett a palotájából a szent sátorra, az Isten sátrára, az Isten házára, akkor fogalmazódott meg benne ez a kérdés, hogy tulajdonképpen ki is léphet be oda az Isten színe elé. A ma embere azt gondolja, hogy nekem minden szabad. A ma embere, a demokrácia embere azt gondolja, hogy az Isten örüljön annak, hogy egyáltalán vannak még hallgatói. A ma embere azt gondolja, hogy a kereszténység csak ne válogasson, hanem örüljön minden egyes templomba tévedő embernek. És a ma embere azt gondolja magáról, szerzek magamnak egy jó pontot, elmegyek a templomba, és az Isten talán bejegyzi a mennyei naplóba, később még jól jöhet. Sok mindent tehetnék, sokféle elfoglaltságom van és lehetne, de most egy kicsit jótékonykodok az Istennel. Hadd legyen jó napja neki is. A ma embere előtt ez a kérdés sokszor szinte föl sem merül, hogy egyáltalán beléphetek én az Isten szent jelenlétébe? Talán azért sem merül föl bennünk ez a kérdés, mert az Isten tisztelet is profanizálódott, és az Isten tiszteletről is úgy gondolkozunk, hogy alapvetően egy emberi találkozás zajlik itt le. Most kis túlzásra azt is mondhatnám, hogy úgy gondolkozunk róla, mint amikor valahol egy lakossági fórumon, vagy a metró megállóba összejövünk másokkal, kezet fogunk, üdvözöljük egymást, kicsit beszélgetünk, aztán van egy szónok, aki mond valami beszédet, és szépen elballagunk haza. Elveszett az Isten tisztelet felől való gondolkozásunknak az az aspektusa, hogy az Isten tisztelet valójában Isten elé való jövetel, és Isten előtt való megállás. A mi templomainkban ez különösképpen is kísért bennünket, mert itt nincsenek szúrós tekintetű szentek, akik esetleg festményekről vagy szobrokként ránk tekintsenek, és nincsenek korpuszos keresztek a protestáns templomokban, amelyektől talán az ember egy kicsit megijedve arra gondolna, hogy na talán Isten is itt van. A mi Isten tiszteleteinken Isten láthatatlan módon van jelen az ő szent lelke által és igéje által. És ez bennünket különösen is kísért, hogy mi Istenről elfelejtkezzünk, és lássuk az Isten tiszteletet csak úgy, mint egy közösségnek a találkozását. Hát erre a közösségre még nem jellemző, de azért a történelmi közösségekben, ahol sok száz éves gyülekezetek vannak, ott fölmerül az a gondolat is, hogy ez egy szép hagyománynak az ápolása, hogy mi összejövünk. Így csináltak a nagyszüleink is, a szüleink is, így csinálunk mi is. Kedves testvérek, szeretném ma a szívetekre helyezni azonban, hogy amikor valaki egy templomba lép, és most beszéljünk magunkról, ebbe a templomba lép, akkor itt Isten színe elé állunk. És az Istennel való találkozás az ember életében fel kell, hogy vesse ezt a kérdést mindannyiunk életébe, hogy hogyan léphetek én az Isten színe elé. Szeretjük mi azt az evangéliumot hallgatni, hogy Isten mindenkit szeret, jöhetsz te úgy, ahogy vagy. És ezzel sokszor ki is merül, ami idejövetelünk kapcsán ez a kérdés, hogy hogyan jövök én ide. Hát bízom Istenbe, szeret, nyilván ma is megkapom az ő szeretetét, és aztán mehetek tovább az utamra. Azonban Dávid király nem a szeretet evangéliumáról beszél a 15. Zsoltárban, és nem azt mondja el egykori és mostani hallgatóinak, hogy Isten szín elé csak úgy besétálhattok, aztán jól van, hanem nagyon konkrétan tanítja az övéit, és most bennünket is arra, hogy mégse állhatunk oda az Isten szín elé akárhogyan. Mégsem jöhetünk akárhogyan. Mégsem mondhatjuk magunkba azt, hogy Isten mindenkit szeret, majd jövök és örüljön. Hanem el kell azon gondolkoznunk, hogy valóban oda léphetünk-e az ő színe elé. Nem tudom, hogy te ma hogyan jöttél, milyen lelkülettel, milyen gondolatokkal. Nem tudom, hogy megfordult-e a fejünkbe az, hogy Uram, én egyáltalán oda léphetek a te színed elé? Méltó vagyok, alkalmas vagyok én arra, hogy velem találkozzál? Úgy jövök én ide? Olyan szívvel, olyan lelkülettel, olyan alázattal, olyan indulatokkal, hogy eléd állhatok? Tegyétek fel magatoknak mindig ezt a kérdést, lehetőleg még otthon, mielőtt elindultok. Uram, ki lehet a te házadnak lakója? Úgy indulok most én el, hogy várhatom azt, hogy te beszélsz hozzám, hogy megszólítasz engem, hogy megáldasz ott engem? Dávid két részre osztja a válaszát. Hogy milyen szükséges tudnivalók vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan jöhetünk Isten színe elé. És ez a válasz, amit ebben a Zsoltárban megfogalmaz, úgy alakul, hogy beszél Dávid arról, amit az Istennel számoló embernek tennie kell. És beszél arról ebben a Zsoltárban, amit az Istennel számoló ember nem tesz, mert nem tehet meg. Dávid itt az életről beszél, olyan dolgokról, amelyeket mi mindannyian a saját életünkben is meg tudunk vizsgálni, és el tudunk dönteni. Azt mondja Dávid, így olvastuk rögtön itt a második versben, hogy az Istennel számoló embernek fedhetetlen az élete. Ki lehet a te házadnak lakója? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Megvetéssel néz az alávalókra. Olyan dolgok ezek, amit egy keresztény embernek a mai világban is meg lehet és meg is kell tennie, ha Isten színe elé akar lépni. Mi az a fedhetetlen élet? Nagyon egyszerűen fordítom a testvéreknek, hogy mindenki megérthesse ezt, kicsik és idősek egyaránt, hogy ez tulajdonképpen az erkölcsös életet jelenti, a fedhetetlen élet. Az erkölcsös életet. Valami olyasmit mond itt el a király, Dávid király, amit az apostol így fogalmaz meg a Róma 12:17-ben később, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Azt jelenti a fedhetetlen élet, hogy az ember erkölcsösen, tisztességesen él. És ez az, amit mindannyiunknak meg kell tenni, testvérek. A mi erkölcsünknek, a keresztény erkölcsnek az alapja Isten igéje. Itt nem a világban elfogadott általános erkölcsről szól Dávid király, és később az apostol, hanem az Isten igéje alapján megszülető erkölcsről beszél, és fedhetetlenségről beszél. A világ erkölcse az szüntelenül változik. Mindig úgy változik, ahogy nekünk embereknek kényelmes. Ahogy a hatalomnak kényelmes. Mindig úgy változik az erkölcs. És vannak időszakok, amikor erkölcsös, az, ha valaki diktátor. Vannak időszakok, amikor az az erkölcsös, ha mindenki belehajtja a fejét a rigába, nem szól egy szót se, hanem csinálja azt, amit neki fölülről megmondanak. Vannak olyan időszakok, amikor erkölcsös az, hogy valaki lop. Vannak olyan időszakok, amikor erkölcsös az, amikor valaki hazudik. Vannak olyan időszakok, amikor az válik az erkölcsé, a mértékké, hogy ki tud odakeveredni a többi feje fölé. Mindegy, hogy milyen áron. Meg is hallhat a másik. Isten igéje szül egy erkölcsöt ebben a világban, amely erkölcs testvérei minden korban független a kortól. És amikor azt mondja az apostol, hogy nekünk fedhetetlen, erkölcsös életet kell élnünk, akkor erre a tisztességes életre gondol, amely életvitelnek minden cselekedete tulajdonképpen Isten igéjének a mértékén megáll. És azt mondja az apostol, hogy aki az Isten szín elé akar lépni, annak fedhetetlen, tiszta életet kell élnie. Kicsit részletezi is ezt, hiszen azt mondja, az embernek törekednie kell az igazságra. Az igazságra. És olyan szép ebben a Zsoltárban, hogy nem azt írja a Zsoltár, hogy az embernek törekednie kell a saját igazságára, hanem azt mondja ki ez a Zsoltár sok ezer évvel ezelőtt, hogy van igazság. Mert az ember nem csak az erkölcsöt relativizálja, változtatja szüntelen, hanem az igazságot is. Ma ez az igazság, holnap meg az az igazság. De a Biblia beszél az egyetlen igazságról. És a Zsoltáros azt mondja, az Isten elé lépő embernek törekednie kell az igazságra. Azt gondolom, testvérek, hogy az ember soha nem válik itt a Földön valóságosan igazzá. Mindannyiunknak lesznek és maradnak bűnei. De azt mondja a Zsoltáros, hogy törekednünk kell minden időben az igazságnak a képviseletére, az igazságnak a megfogalmazására, kimondására és az abban való életre. Kedves testvérek, úgy folytatódik ez, hogy az istenfélő ember, aki Isten elé akar lépni, kell, hogy törekedjen arra is, hogy a szíve szerint igazat szóljon. És ez azt jelenti, hogy az Isten elé készülő ember nem hazudtolja meg önmagát. Sem beszédében, sem cselekedeteiben. Azaz, az Isten elő készülő ember nem lehet képmutató, testvérek. Nem lehet képmutató. Nem lehet olyan az Isten elé lépő ember, hogy tudja mondani az igazságot, de az életében fittyet hány mindarra, amit egyébként ő igazságként kimond. Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy Jézus korának erkölcsi példaképeit, a farizeusokat leleplezi. És azt mondja nekik, jaj néktek, mert ti képmutató emberek vagytok. Tudjátok, ismeritek az igazságot, de meghazudtoljátok azt. A saját életetekben nem élitek meg azt. A szívetek szerinti igazat kell szólni, amiről tudjátok, hogy az igazság nem elferdíteni semmit, és aszerint is kellene élnetek. És amit még oda tesz, ahhoz a király, Dávid király, amit meg kell tennie az istenfélő embernek, ez pedig egy érdekes dolog, így olvassuk a 4. versbe, hogy megveti az alávalókat, és tiszteli az istenfélőket. Kedves testvéreim, vannak minden időben alávaló emberek. Alávaló emberek. Olyan emberek, akik nem csak, hogy nem képviselik az igazságot, hanem az igazságot elferdítik, és azzal kérkednek, ami bűn. Ami bűn. Az alávalóságot most nem azon mérjük, hogy ki hogyan öltözködik, kinek hány négyzetméteres a lakása. Az alávalóságot azon mérjük, hogy valaki az igazságot elferdíti, és azt kikiáltja igazságnak, ami igazságtalan, aki a bűnt teszi követendő példává, az mind alávaló ember. Minden időben voltak és vannak ilyen emberek. Kortól függetlenül, beosztásoktól függetlenül, akik a bűnt reklámozzák. Akik arra akarják rávenni a többi embert, hogy bűnözzétek nyugodtan. Nem probléma ez. Azt mondja az istenfélő ember, aki az Isten elé akar lépni, megveti az alávalókat. Megveti. Elfordul tőlük, ez azt jelenti. És tiszteli az Urat félőket. Testvéreim, el lehet kapcsolni adókról. Hadd mondjam nektek. Nem kötelező a televízióban olyan filmeket végignézni, olyan adásokat végignézni, amelyek az alávalóságot dicsőítik. Milyen szomorú, hogy a televíziók legnépszerűbb műsorai, sorozatai, azok sokszor éppen az alávalóságnak a fő eladási területei. Ahol minden alávalóságot el lehet adni, és az emberek kíváncsian ülnek ott, és a statisztikák azt mutatják a televíziós társaságoknál, hogy nézettségi rekordokat döntenek. Ha te Isten gyermeke vagy, tanuld meg kezelni a távirányítót, és ha belefutsz olyanba, ami alávalóság, ne szennyezd vele a lelkedet. Ne szennyezd vele a lelkedet. Mindegy, hogy sokan teszik, te ne tedd. Mert az Isten utálja az alávalóságot. Utálja azt, amikor valaki a bűnt piedesztára emeli, és ezt imádatja a többi emberrel. És te se tedd ezt. Te se tegyed ezt. Ne legyél benne társ. Azt mondja, tiszteli az Isten félőket. Mert aki Istenhez jön, kell, hogy tisztelje azokat is, akik ővele együtt Isten félők. Kedves testvéreim, mi Istenért is tiszteljük egymást. Azért, mert tudjuk, hogy a másik ugyanabból az isteni kegyelemből és szeretetből részesült, amit én is meg kellett, hogy kapjak. És lehetetlen dolog, hogy egy keresztény közösségben, ahol mindenki egyformán rászorul az Isten szeretetére és kegyelmére, ne tiszteljük egymást. Teljesen mindegy, hogy a másiknak mennyi iskolája van, teljesen mindegy, hogy most éppen állás nélküli, vagy magas beosztású, teljesen mindegy, hogy fiatal vagy öreg, teljesen mindegy. Istennek ugyanazt a kegyelmét kaptad te is, mint az a másik. És ugyanúgy szorultál rá te is, minden egyes bűnöd miatt, mint az a másik. Azt mondja az apostol, a tisztességre gondotok legyen. Egymást is tiszteljétek. János levelében ezekben a napokban éppen erről a testvéri szeretetről olvasunk. És azt mondja János, hogy aki azt mondja, hogy ismeri Isten, de nem szereti az ő testvérét, az valójában hazug ember, mert nem ismerte meg az Istent. Itt a Zsoltáros is erre tanít bennünket. Tedd meg! Ha te az Isten színe elé akarsz állni, élj fedhetetlen életet, törekedj minden időben az igazságra, szíved szerinti igazságokat beszéljél és éljél, fordulj el azoktól, akik alávaló emberek, és tiszteld azokat, akik veled együtt Isten elé lépnek. Mert mindezt meg kell tenni, és meg is tudjuk tenni, testvérek. Nem kíván lehetetlent a Zsoltáríró, hanem tanít bennünket arra, hogyha az Isten szín elé akarunk lépni, akkor ezt meg kell tennünk. Egyszerű döntés az életünkben, nap mint nap. És ezt megteheted te is, és meg kell, hogy tegyem én is. De arról is beszél a zsoltáros, hogy mi az, amit nem tesz az Isten elé lépő ember. Azt mondja, hogy nem rágalmaz. Nem rágalmaz. Azaz nem tanúskodik hamisan, nem állít a másikról olyat, ami nem igaz. Nem vádolja a másikat azzal, amit a másik nem követett el. Ami a másikra nézve nem igaz. Testvérek, ma a sajtó, ha valakit le akar söpörni a színről, akkor rágalom hadjáratot indít. És az emberek szívében és a lelkében a rágalmazás ma már nem akkora bűn. Hát mondunk valamit, firkantunk ezt, azt, amazt. Kikotyogunk ennek is, annak is valamit, amit hallottunk innen, onnan félfüllel. És mi a vége? Az, hogy a másikat ellehetetlenítjük. Hogy a másikat tönkre tesszük. Lehet utána magyarázkodni. A rendszerváltoztatás utáni időket látva, talán legtöbben, akik itt van, tudják, hogy az, hogy valaki utólag valamit elmagyaráz, vagy megmond, ez már sokszor senkit nem érdekel. Fölröppennek olyan hírek emberekről, köztiszteletben álló emberekről is, amik semmi köze a valósághoz. Az mindenkihez eljut, arról mindenki beszél. De az, hogy mi a valóság, vagy mi az igazság, na az már édes mindegy. Testvérem, az Isten félő ember, aki Isten elé készül alkalomról alkalomra, nem rágalmaz. Gondold meg háromszor, négyszer, hogy a másikról mit mondasz tovább? Hogy mit állítasz róla? Mert az Isten félő ember nem teszi azt, hogy a másikat rágalmazza. Nem teszi. És ez egy egyszerű döntés. Hogy amikor bugyognak ki a szádból, mert most jó jönne egy harmadik előtt, hogy én azt ottan lemosom a színről, persze ezzel én magamat fölemelem, akkor gondold végig mindig, hogy amit a másikról állítasz, az nem rágalmazás-é. Az úgy van. Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy ha valakivel problémád van, menjél el vele is, beszéld meg vele négy szem közt. Tisztázzátok! Miről van szó? Mit hallottál? Jaj, mennyire kimarad az életünkből. Mindjárt azt mondjuk, hát én ezt hallottam, nem biztos, hogy igaz. Ne mondd, ha nem vagy benne biztos, hogy igaz. Menj el a másikhoz. És mielőtt azt a nem igazat elmondanád róla egy harmadiknak, azért beszéld meg vele. Ezt hallottam, erről értesítem. Igaz? Így van. Az Isten félő ember nem rágalmazza a másikat. Nem lehetetleníti el a másikat. Azt mondja, nem tesz rosszat embertársával, fele barátjával. Nem gonoszkodik a fele barátjával. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak olyan pillanatok az életében, amit talán vissza tudunk idézni, hogy tehettünk volna valakivel jót is, de gonoszkodtunk. És inkább nem tettünk semmit. Vagy ad abszurdum, még rosszat is tettünk vele. Lehetett volna rajta segíteni, de úgy tettem, mintha nem hallottam volna meg. Vagy odaálltam azok mellé, akik a gonoszságban voltak. Azt mondja a zsoltárírő, hogy az Isten elé készülő ember ezt sem teszi. Semmilyen embertársával nem teszi, mert azt mondja, fele barátjával nem teszi. Nem csak azt mondja, hogy itt a gyülekezetben ne tegyed azokkal, akik Krisztus követői, hanem azt mondja, ne gonoszkodj azokkal szemben sem, akik körülötted élnek. Akik körülötted élnek. Igen, ott van a szomszéd. Fúrja a falat, ugat a kutyája, nyávog a macskája. Ne tégy vele gonosz módon. És ne állj be azok közé, akik gonoszságokkal akarják megbosszulni vélt vagy valós kárjaikat. Mert az Isten elé készülő ember nem tesz rosszat fele barátjával. Azt mondja, nem hoz gyalázatot rokonaira. Rokonaira. Sem a jelenlévőkre, sem az elkövetkezendőkre. Vannak olyan bűnök, amelyek generációs bűnök, és talán majd egyszer egy másik generáció fog miattuk szégyenkezni. amiatt, hogy őseik elkövették, amiatt, hogy őseik a gyalázatos dolgokra igent mondtak. Amikor egy-egy döntést meghozunk, testvérek, akkor mindig gondoljunk azokra is, akik hozzánk tartoznak. Gondolj a családodra, a gyermekedre, az eljövendő nemzedékre, gondolj a magyar honfitársaidra, szeretteidre, hogy az, amit te csinálsz, amit mondasz, az nem lesz olyan gyalázattá, amit később ők szégyelleni fognak, és ami miatt később a lelkiismeretükben küzdeni fognak. Azt mondja a negyedik versben a Zsoltáros, hogy az Isten elé készülő ember az esküjét sem vonja vissza, még ha kárt vall is. Még ha kárt vall is. Amikor Isten előtt elkötelezzük magunkat esküvel, néhányszor előfordul az életünkbe, akár keresztelőkor, akár konfirmációkor, akár házasságkötéskor, akkor olyan dolgot teszünk, amit nem kötelező nekünk megtenni. De mi mégis vállaljuk, hittel. És azt mondja itt az ige, és a Zsoltáros, hogy az Isten előtt fogadalmat tett ember nem vonja vissza az esküjét. Még akkor sem, ha amiatt kárt fog vallani. Vállalja a mártíromságot, ha kell, és vállalja annak a következményét, hogy Isten miatt és Istenért őt magát bántják. Kedves testvéreim, ez azt is jelenti, hogy vállaljuk Isten előtt tett eskünket, akkor is, ha az asszony nem olyan, mint amilyennek véltük annak idején. Vagy ha éppen a férjünk nem olyan. Azt mondja, hogy Isten elé készülsz, és esküdtettél ő előtte, akkor ezt ne vondd vissza. Nem véletlen, testvérek, hogy a vállásokkal kapcsolatban azt tanítjuk, hogy Isten előtt fogadalmat tett ember, ne vonja ezt vissza. Ne vonja vissza. Tanulj meg abban élni. Nem volt kötelező úgy dönteni. Neked sem, meg nekem sem. És a másiknak sem. De ha Isten előtt fogadalmat tett, és kimondtad ő előtte, hogy a másikhoz hűséges maradsz, akkor maradj ott mellette. Akkor is, amikor már nem olyan szép, nem olyan fiatalos. Akkor is, amikor egyre többet beteg, amikor egyre több a nyüglődés közöttetek, soha ne gondolj arra, ha istenfélő ember vagy, hogy az esküvet visszavonom, aztán én jobbra, ő balra, és majd lesz valahogy. Az istenfélő ember megtartja az esküjét. Azt is, amit a konfirmációkor tett, mert így konfirmáltunk, hogy szeretni fogjuk a közösséget, ahol Isten igéjét vettük, ahol ő utánunk nyúlt, abban megmaradunk. És akkor is, amikor azt ígérjük, hogy gyermekeinket Isten félelemben neveljük. Ahhoz is hűségesek maradunk, és minden nap újból és újból meghozzuk ezt a döntést, hogy mi nem vonjuk vissza az eskünket. Egyik lelkész testvére mondta el, amikor megkereste a keresztelő óta nem nagyon látott családot az ügyben, hogy konfirmálni kellene a gyermeknek, akkor a család azt mondta, ők semmiféle esküt meg fogadalmat Isten színe előtt nem tettek. Testvérek, nem vonjuk vissza az eskünket. Ne állítsuk azt, hogy nem tettünk Isten előtt semmiféle fogadalmat, hanem kötelezzen ez bennünket arra, hogy minden időben Isten igéjének hűséges képviselői legyünk otthonunkban, családjainkban és környezetünkben is. Azt mondja, nem uzsorázik az istenfélő ember, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlanok rovására. Nem uzsorázunk, nem adunk úgy kölcsön, hogy a sokszorosát kérjük, követeljük, erőszakoljuk vissza azoktól, akiknek azt adtuk, nem hagyjuk magunkat megvesztegetni az ártatlanok rovására. Mindez az, testvérek, amit az Isten elé készülő ember nem tesz. És ha azt gondoljuk, hogy túl nagy házi feladat, akkor üljünk oda emellé, a Zsoltár mellé ma is, meg holnap is, meg ezen a héten, és vegyük végig, Mert ez nem minden, amiről Isten beszélhetne velünk, csak néhány dolog. És gondoljuk végig, hogy megtesszük-e azt, amit meg kell tennünk, és megtartóztatjuk-e magunkat attól, amitől tartózkodnunk kell. Isten házába, Isten elé lépünk. Döntést kell hozni mindannyiunknak. Ha valóban Isten gyermeke vagy, akkor Isten szent, becsületes és tiszta életre hív téged, amelyben nincsen helye a bűnnek, ahol harcolnod kell, és döntéseket kell hozni Isten mellett, és nemeket kell mondani világosan bűnökre. Ha azt látod is, hogy mások nem veszik annyira komolyan ezt a dolgot, Isten igéje ma arra bátorít, hogy tarts ki. Munkáld az igazság győzelmét. Ott azon a helyen, ahol te vagy. A tiszta és szent élet példaadója légy. És arra tanít bennünket a Zsoltár harmadsoron, hogy nézzünk előre. Azzal az igaz és tiszta reménységgel, hogy Isten országában nem lesz bűn, ami most megfertőzi és tönkreteszi a mi életünket, hanem az ő országában minden tiszta lesz. És ő ebbe az országba hív és vár bennünket, ahol nem lesz több küzdelem, nem lesz több mártírság, nem lesz több kísértés, nem lesz több bukás, mert az Isten győzelme mindenek felett valóan, mindenek előtt végérvényesen kinyilvánítatik. És a te és az én életem is oda kapcsolódhat. Mi ide tekintünk előre, amikor nemeket és igeneket mondunk. És tudjuk, hogy a nemjeink és az igenjeink egyszer Isten országában dicsőséget fognak nekünk szerezni. Ki mehet az Isten színe elé? Amen. Kedves testvéreim, szívünknek bátorítására a 471. dicséretünket keressük most ki, és a 471. dicséretünknek első és második versét énekeljük. Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ígéd és szent lelked által fölrázol bennünket, és arra tanítgatsz, hogy jöhetünk te hozzád, de minden időbe gondunk kell legyen életünkre, amire te megtanítottál bennünket, és amire elvezettél bennünket, azt minden időben meg kell cselekednünk, hogy tisztán állhassunk meg a te színed előtt. Kérünk, munkáld bennünk az igeneket és a nemeket helyesen, a te igéd szerint és igazságod szerint való módon. Segítsél meg bennünket minden egyes döntésünkben az elkövetkezendő héten is, hogy lehessünk a te igazságodnak képviselői, megélői, szent életű, erkölcsös emberek, s fordulhassunk el mindattól teljes határozottsággal, amit te bűnnek, szemétnek és veszendőnek ítélsz igédben. Légy a mi tanítónk továbbra is, és nevelj bennünket, hogy olyan közösségé válhassunk, ahol növekszik az egymás felé való tisztelet és szeretet. Urunk, így légy és maradj közöttünk, hogy amikor összegyülekezünk, ami összegyülekezésünk is lehessen valamiféle kiábrázolása annak, ahogyan te viszonyulsz hozzánk, s ami alapján mi is viszonyulunk egymáshoz. Kérünk téged arra, hogy áld meg az elkövetkezendő hetünket, légy velünk munkánkban, légy velünk otthonainkban, köszönjük te neked betegeinknek jobbulását, gyógyulását, és kérünk mindazokért, akik még szenvednek körülöttünk, hogy emlékezzél meg róluk. Rendeld el számukra a gyógyulás idejét, és adjad, hogy orvosaik is el tudják végezni megfelelően mindazt, amire a tudásuk szerint képesek. Kérünk téged, Urunk, hogy maradj velünk, tartsd meg a mi közösségünket szent lelked által. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket, testvéreim. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk és mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 471. dicséretünket keressük ki újra, és a 3. és 4. vers éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. 471. dicséretünk 3. verse így kezdődik: szóljon a kürt, fennlobogjon győzedelmi jel.